Kedves gyülekezet, és az úrvacsorai Isten tiszteletünk előtt lapozzuk fel az igét Ézsaiás könyve 53. fejezeténél. Hát Ézsaiás könyve 53. fejezeténél. Ugye egy jól ismert ige szakaszból két verset szeretnék idézni. Az 53. fejezet a messiás, a megváltó szenvedéséről szól. És ebből a szakaszból a 4. és 5. verset olvassuk el. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Ugye arról beszél itt az ige, hogy mit jelent a helyettes áldozat. Mit jelentett Krisztus számára az, hogy a betegségeinket, a bűneinket magára vette, és a következményeit is elhordozta. És most én ebből az ige szakaszból azt szeretném kiemelni, amit a végén, az eredményéről szól az ige, hogy az ő sebeivel gyógyulunk meg. Hogy Krisztus így szerezte meg a bűn gyógyszerét számunkra. Ilyen módon lehetett csak bennünket megszabadítani, megmenteni a bűntől. Én azt hiszem, hogy mindenek előtt arra van szükségünk, hogy rádöbbenjünk, milyen állapotban vagyunk, mert amíg az ember nem érzi a betegségét, addig az orvoshoz sem megy el. Vagy amikor már úgy éreztük, hogy meggyógyultunk. Mindenek előtt azt kell átgondolnunk, hogy ez megtörtént-e már az életünkben? Tehát meggyógyultunk-e? Mindannyian gyógyult emberek vagyunk, akik eljöttünk a mai alkalomra. Tehát megtisztultunk minden bűntől, megszabadultunk, meggyógyultunk, kigyógyultunk az önzésünkből, a bűnbetegségből. Vagy erre azt válaszolnánk, hogy akkor nem lennénk itt, ugye? Akkor nem jönnénk ide úrvacsorára. Akkor nem igényelnénk ezt a gyógyszert újra. Tehát ezek szerint még nem teljes a gyógyulásunk, sőt, ugye a Laodicea üzenet szembesít bennünket valamivel, amikor azt mondja Krisztus, hogy ugyan mi nem gondoljuk sokszor, hogy milyen súlyos az állapotunk, lehet, hogy mondjuk, hogy igen, gyarlók vagyunk, meg bűnösök vagyunk, hát igen, vannak még hiányosságaink, betegségeink, tehát mi nem gyógyultunk meg, ugye egyikünk se vállalná itt magára, hogy meggyógyultunk, mert nem mernénk kimondani. De azért azt se nagyon vállaljuk, hogy halálosan betegek vagyunk. Hát betegek vagyunk egy kicsit. Betegek vagyunk, mert hát ugye, hát igen, még nem sikerült legyőzni bizonyos dolgokat, még újra és újra beleesünk bizonyos bűnökbe, de hát ez csak egy olyan kis betegség. A Biblia mit mond erről? A bűn kicsi vagy nagy formájáról. Van ilyen egyáltalán? Mindegyik halálos? Amikor azt mondja az ige, hogy a bűn zsoldja a halál, akkor részletezi, hogy hát igen, a bizonyos bűnök zsoldja a halál, de amikor csak valaki elveszti a türelmét, akkor az nem olyan súlyos, amikor valaki csak kicsit irigy, kicsit önző, kicsit sértődős, kicsit, ez nem olyan súlyos dolog. Mondja ezt valahol a Biblia? Vagy éppen az ellenkezőjét? Nagyon súlyos az, hogyha valakit mondjuk testileg megsértünk, vagy megölünk, de nem olyan súlyos, hogyha szavainkkal megbántjuk. Ezt csak mi gondoljuk. Jézus a hegyi beszédben ezt leleplezi, és ezt mondja, hogy mindaz, aki gondolja a másikról, vagy mondja a másikra, hogy ugye megvető szavakat, megvető gondolatokat, vagy ha csak haragszik rá, akkor már méltó az ítéletre. Tehát ezek szerint halálos bűn mindegyik, az is, amit mi esetleg olyan bocsánatosnak tartunk. Tehát azért jó, hogyha ez tudatosul bennünk, mert csak akkor érezzük igazán szükségét az orvosnak és a gyógyszernek, hogyha tudjuk, milyen súlyos a baj. Így vagyunk mi a fizikai betegségeinkkel is, azt hiszem mindannyian. Nem szívesen járkálunk orvoshoz. Csak ha már nagyon fáj. Ha már nagyon nagy baj van. Amikor már alig tudunk menni, vagy úgy kell vinni bennünket, akkor megyünk. És így vagyunk a bűneinkkel is. Ugye amikor már nagyon fáj, amikor már nagyon-nagyon szembesít bennünket a Isten vele, akkor oda megyünk hozzá. Akkor sírunk neki. És akkor bánjuk igazán. És akkor kérjük a gyógyszert. És sokszor ez a probléma, hogy mi jövünk a kis bűneinkkel úrvacsorakor. Úgy gondoljuk, hogy hát igen, követtünk el bűnöket, és hát ugye még a lábmosás is arra utal, hogy csak a lábunk szennyeződött be. Szóval nem volt ez olyan nagyon súlyos dolog, de hát azért szükségünk van a bűnbocsánatra. De tényleg annyira, hogy Krisztus vérére van szükségünk? Hogy Krisztus belehalt abba a bűnbe, amit mi elkövettünk? Mert az úrvacsorán ezt kell átgondolnunk és átélnünk. Hogy amit én most elkövettem, vagy amiket elkövettem, az nem olyan egyszerűen lemosható, nem olyan egyszerűen elnézhető, vagy megbocsátható. Krisztus belehalt. És erre kell emlékeznünk újra meg újra. Az ő megtört testére és kivontott vérére. Tehát először is ez a kérdés, hogy betegek vagyunk-e. Szükségünk van-e az orvosra. Amikor Jézus a földön járt, jött megszabadítani az ő népét, annak bűneiből. Ugye tudjuk, hogy a nép többsége nem volt igazán tisztában ezzel, hogy erre van szükségük. Valami másfajta szabadulásra vártak. És Jézus erről próbálta őket meggyőzni, hogy aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek, és mindannyiuknak szüksége van a gyógyulásra. És amikor megvádolták őt, hogy együtt teszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, és velük barátkozik, akkor mit mondott erre Jézus? Hogy igen, mert nekik szükségük van orvosra. A betegeknek van szükségük orvosra. Mert a többi egészséges volt? Többiek bűntelenek voltak? Ezért nem hozzájuk ment Jézus? Hanem a többiek nem voltak vele tisztában. Még nem jöttek rá, hogy milyen súlyos a bajuk és a betegségük. És ezt is át kell gondolnunk, hogy mi mennyire látjuk ezt. Lehet, hogy a másikon, a testvérünkön jobban látjuk, hogy jaj, de súlyos az állapota. Jaj, nagyon beteg. Milyen csúnyán viselkedik. És saját magunkról nem látjuk meg, hogy milyen betegek vagyunk. Csak a másikat akarjuk az orvoshoz vinni, magunkat nem. Az úrvacsora pontosan ennek az alkalma, amikor szembesülünk a mi megváltónkkal, az ő tisztaságával és szentségével, és ő előtte döbbenünk rá arra, hogy valójában mennyire súlyos az állapotunk. Hogy az, ami bennünk van, az nem csak valami kis enyhe tünet, hanem bizony pontosan ellentétes a krisztusi szeretettel, az isteni szentséggel, tisztasággal, az, amit mi megengedünk magunknak sokszor. Ez nem csak tünet, nem csak ilyen kis sömörgőzés, ahogyan a Biblia fogalmaz, valamit elutal, hogy bennünk van. Tehát bennünk van a fullánkja, bennünk van a gyökere. És ne csak a tüneteket akarjuk kezelni, vagy kezeltetni Jézussal. Jézus igazi orvos, és ő teljes gyógyulást akar nekünk adni. Ő nem csak valami kis gyógyírt ad, valami kis kenőcsöt, hogy na ezt kenn meg bevele, vigasztalódjál meg, nem olyan nagy ez a baj. Mert ő azt mondja, hogy a gyökeret akarom kivágni belőled. Ő új szívet akar nekünk adni. Mindenestől át akar formálni bennünket. És ezt mondja az ige, hogy nincs más gyógymód és gyógyszer a mi betegségünkre, mint az ő sebei. Ugye milyen különös ez, a Biblia nagyon sokszor használ ilyen ellentéteket, éppen azért, hogy rádöbbentsen bennünket. Mit is jelent a megváltás? Mit jelent a helyettes áldozat? Hogyan lehet a másik sebei által meggyógyulni? Hogyan lehet Krisztus sebei által meggyógyulni? De itt olvastuk az igében, hogy a betegségeinket ő viselte. Tehát neki azért voltak sebei, mert magára vette a mi betegségeinket, és annak az összes következményeit is. A bűn zsoldja a kárhozat, a Biblia szerint, nem csak az első halál. És ugye tudjuk, hogy Krisztus nem az első halál szenvedte, hanem a kárhozatot. Krisztus elkárhozott a kereszten azért, hogy nekünk ne kelljen. És mi ezt nagyon kevéssé tudjuk fölfogni, hogy mit jelent. Hogy a bűn gyógyszerét hogyan szerezte meg nekünk. Hogy éljünk vele, és hogy értékeljük is ezt a gyógyszert. Azért csak gondoljunk bele, hogyha valaki fizikailag beteg, ugye többnyire az a gyógyszer, még ha drága is, nem olyan veszélyesen sokba kerül. Bár mostanában már előfordulnak ilyenek is, hogy szerv átültetéssel kap valaki élethosszabbítást, mert tulajdonképpen ez csak annyi, hogy pár évvel meghosszabbodik az élete. Sőt, olyan is van, hogy új szívet kaphat valaki. Ha valaki új szívet kap, akkor nyilvánvaló, hogy valakinek az élete árán kaphatja csak meg. Tehát valakinek meg kell halnia ahhoz, hogy új szívet kapjon. Ez csak egy nagyon halvány hasonlat ahhoz, hogy Krisztus új szívet akar nekünk adni, az ő szívét. És ezért ő neki bele kellett halnia a mi bűneinkbe, hogy új szívet adjon. És ő önként tette ezt. Jézus nem egy balesetben halt meg, mint ahogy mondjuk a donorok. Ő ezt önként tette, föláldozva önmagát, hogy nekünk adhassa a szívét, nekünk adhassa az életét, hogy nekünk gyógyulásunk legyen. A másik hasonlat, amit olvashatunk az igében, és ami szintén kapcsolódik a laodiceai üzenet leplezéséhez, ahogyan beszél rólunk Jézus, ez a második korintusi levél 8. fejezetében, a 9. versben található. Tehát Korintus beliekhez írott második levél 8. fejezetének a 9. verse. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tehát itt ugyanerről beszél az ige, csak más szavakkal. Jézus azt mondja a laodicei üzenetben, hogy szegény vagy, és nyomorult. Amikor mi azt gondoljuk, hogy gazdagok vagyunk. Most nyilván itt sok mindenre gondolhatunk, nem csak anyagiakra, de mennyire érzi az ember a nyomorúságát sokszor a szegénységnek, amikor nem jut hozzá, nem juthat hozzá alapvető dolgokhoz. És Jézus ezt a szegénységet vállalta értünk és helyettünk. Nem csak a fizikai szegénységet, mert azt is vállalta, hogy nincs telenné vált. Azt is vállalta, hogy nincs fejét hová lehajtania. Azt is vállalta, hogy a menny gazdagságát ott hagyta, hogy egy ilyen nyomorúságos földi életre fölcserélje. De ugye tudjuk, hogy a mi szegénységünk az nem csak ennyi, hogy nem a miénk a menny gazdagság, ami lelkileg vagyunk nagyon nyomorultak és szegények, mert nem is ismerjük, nem is tudjuk az igaz élet útját. Ahogy mondja az ige, hogy a békességnek útját nem ismerik az emberek. Amíg meg nem értjük, amíg meg nem ismerjük Krisztust, addig valóban szegények vagyunk. Minden vonatkozásban szegények vagyunk. Bármink van is, anyagilag is, és bármilyen értékeket föl tudunk mutatni lelkileg is, semmit vagyunk igazán Krisztus nélkül, és a krisztusi szeretet nélkül. Ugye mindannyian ismerjük a szeretet himnuszát, és ott felsorol jó néhány dolgot. Ott nem elsősorban azt mondja, hogyha valaki nagyon gazdag, hanem azt mondja, hogyha bölcs vagy, ha ismersz minden titkot és tudományt, és ha szépen tudsz beszélni, és felsorolja, hogy még ha áldozatokat hozol, és még ha testedet tűzre adod is, de szeretet nincsen, akkor ez semmi. Tehát semmi. Tehát valójában az ember akkor is szegény, lelkileg is, ha bármit tesz, bármilyen önfeláldozó cselekedetekre képes, szeretet nélkül. És itt talán így is megfogalmazhatnánk ezt, hogy Krisztus nélkül. Mert az igazi szeretetet csak ő benne és ő általa nyerhetjük el. Jézus azt mondta a jó pásztor példázatában, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. A Krisztus ezért jött. Ezért adta az ő életét, hogy nekünk életünk legyen. Azért lett szegényé, hogy mi bővölködő életet élhessünk. Azokban a dolgokban bővölködjünk, amiben most nagyon szegények vagyunk. A lelki értékeket, a lelki kincseket értékeljük nagyra, és azok után vágyakozzunk. És itt is meg kellene kérdezni magunktól, hogy érezzük-e mi ezt a szegénységet. Vagy pedig a laodiceai gazdagság az, ami megnyugtat bennünket. Hogy mi már azért nem csak ismeretben, hanem hát bizonyos dolgokban is előre jutottunk, már mennyi mindent tettünk. De talán másokért is. Mit mond ezekről Jézus? Akik így jönnek majd hozzá, hogy Uram, a Te nevedben tanítottunk, ördögöket tűztünk, a Te nevedben sok hatalmas dolgot cselekedtünk. Ha nem volt meg a legfőbb érték, a krisztusi szeretet, akkor mit mond Jézus? Sohasem ismertelek titeket. Tehát ezek szerint Krisztus nélkül akkor is szegények vagyunk, ha bármit teszünk. Ha bármilyen emberi értékeket föl tudunk mutatni. És ennek is tudatában kell lennünk, amikor Krisztushoz jövünk, hogy szegények vagyunk, mert csak akkor tud betölteni bennünket az ő gazdagságával. De ismerjük ezt a hasonlatot, hogy az edénybe csak akkor lehet tölteni, ha üres. Ha mi jövünk tele edénnyel Krisztus elé, akkor ő már nem tud nekünk adni semmit. Mint ahogyan a farizeus is így jött Istenhez a templomba. Tele edénnyel. Ő meg volt elégedve önmagával, ő elmondta, még hálát is adott, hogy én milyen jó vagyok. Tizedet adok, és nem vagyok olyan gonosz, mint mások. Mit kaphatott? Mit kaphatott ez az ember? Hát, hogy teljesen tele volt, nem is kért. Tulajdonképpen nem is kért semmit. Nem is kapott. Ezért mondja Jézus, hogy a vámszedő ment haza, megigazulva. Nem a farizeus, mert a farizeus már igaz volt önmagában. Mert ő már meg volt elégedve önmagával. Ha nem érezzük a szegénységünket, akkor nem értékeljük igazán a Krisztus gazdagságát. Akkor nem kapunk semmit. Nem kaphatunk, mert tele vagyunk önmagunkkal. És még egy ilyen hasonlatot szeretnék idézni Jelenések könyve 7. fejezetéből, a 14. verset, tehát hogy hogyan szabadulhatunk meg, hogyan tisztulhatunk meg, hogyan lehet új életünk, Jelenések könyve 7. fejezet a 14. versét. Amikor látja János apostol a fehér ruhás sokaságot az Isten színe előtt, és megkérdezi tőle egy vén, hogy ezek kik és honnét jöttek, ennek a folytatásaképpen olvasok a 14. verset. És mondtam neki, Uram, Te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. De itt is hasonló kifejezéseket találunk, mint a bevezető igében. Ugye ott azt láttuk, hogy Krisztus sebei által gyógyulhatunk csak meg, itt pedig, hogy Krisztus vére által tisztulhat meg a ruhánk. Ugye a vérben nem szoktak mosni. Illetve a vér az inkább úgy tűnik, hogy bent szennyez. Itt a Biblia azt mondja, hogy a vér, a Krisztus vére, az fehérít. Krisztus vére által moshatjuk meg a ruháinkat. És a laodiceai üzenet ezt is mondja, hogy mezítelen vagy. Mennyire érezzük mi ezt a mezítelenséget? A szégyent. Hogy nincsen semmink, nincs semmi igazságunk, ami van is, az szennyes. A mi igazságunk a Biblia szerint milyen az Isten színe előtt? Minden igazságunk. Olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Mi lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy szép, díszes, de az Isten szemével nézve szennyes és megfertőztetett ruha. És ha az Isten színe elé állunk most is, akkor én azt hiszem, hogy mindannyian a mezítelenségünk szégyenét érezzük. Mert tudjuk, hogy nincs semmink, és semmi érdemünk, és semmi jó cselekedetünk, amit föl tudnánk előtte mutatni. De ő nem megszégyeníteni akar bennünket. Hogy olvassuk az igében Józsua főpapnak a történetét, egy kis példázat a Bibliában, ahogyan bemutatja, hogy ott állt, Sátán pedig vádolta őt, és Isten nem megszégyenítette, hogy valóban szennyes a ruhád, valóban ilyen vagy, vagy valóban mezítelen vagy. Jézus sem megszégyeníteni akar bennünket, hanem azt mondja, hogy védj tőlem, én akarok neked adni ruhát, tiszta, fehér ruhát, hogy felöltözhess. De ahhoz kell éreznünk a mezítelenségünk szégyenét. Ahhoz kell tudnunk, hogy szennyes a ruhánk, hogy igazán vágyakozzunk rá. Hogy, ahogy itt olvastuk is Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy a Krisztus vére, mint gyógyszer ott legyen. Hogy a Krisztus vére által tisztogassuk a ruháinkat. Hogy mondjam, ne tartsuk kis dolognak, ahogy a betegségnél is említettem, hogy ez csak egy kis folt, ez csak egy kis bűn és egy kis jellemhiba. Ez csak egy kis folt a ruhánkon. Ha szennyes a ruhánk, akkor tudjuk, hogy a mennyegző vendégei közül kivettetünk. Amikor a vizsgálat jön, amikor a király megtekinti a vendégeket, akkor észrevesz minden foltot. Akkor megkérdezi, hogy jöttél ide. Nincs mennyegzői ruhád. Nem mostad ki ezt a foltot. Nem mostad meg az én fiamnak a vérében, Krisztusnak a vérében. Hogyha ilyen drága árat adott Isten értünk, hogy mi megmoshassuk a ruhánkat, és mi mégse tesszük, ugye tulajdonképpen ez az, ami megítél bennünket. A Biblia szerint tulajdonképpen aki elkárhozik, nem a bűne miatt kárhozik el. Ez lehet, hogy különös kijelentés. A visszautasított kegyelem miatt kárhozik el. Mert mindenki részére gondoskodott Isten gyógyszerről. Ha ezt valaki nem fogadja el, ha valaki meg van elégedve önmagával, ha nem igényli, akkor ítéli meg Krisztus, az igaz bíró. Hát vele kell szembesülnünk, vele, aki fölkínált minden lehetőséget, és fölkínálta nekünk a gyógyszert is, az ő szenvedés, az ő vére által. Néhány mondatot szeretnék olvasni a Jézus Élete című könyvből, meg az első fejezetéből, a Velünk az Isten című fejezetből. Krisztussal úgy bántak, ahogyan velünk kellene, azért, hogy mi olyan bánásmódban részesülhessünk, amilyet ő érdemelt. Bűneinkért, amelyekben semmi része nem volt, őt kárhoztatták, hogy igaz élete által, melyben nekünk nem volt semmi részünk, megigazulhassunk. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét. Az ő sebeivel gyógyultunk meg. De hogyha ezt is átgondoljuk, hogy valóban ezt a cserét vállalta Krisztus. Ő mindent odaadott, hogy mindent megnyerhessünk. Ezzel a cserével mi csak nyerni tudunk. Tehát amit nekünk kell odaadnunk Krisztusnak, mi is az, amit ő kér cserébe? De Jézushoz vezető út című könyvben olyan szépen fogalmazza meg Ellen White, hogy mit adhatunk oda, hogyha mindenünket odaadjuk is. Mit? Csak egy bűnökkel beszennyezett szívet. Ennyit adhatunk. Hogy azt ő megtisztítsa. De tulajdonképpen mi áldozatot nem tudunk hozni, mert mit adhatunk, ténylegesen mit adhatunk. Tehát a csere az abból áll, ahogyan itt olvastunk, hogy ő vállalta azt, amit nekünk kellett volna elszenvedni, azért, hogy mi olyan bánásmódban részesülhessünk, amilyet ő megérdemel. Hogy az ő dicsőségében részesülhessünk. Hogy az ő tisztaságát elnyerhessük. Bűneinkért őt kárhoztatták, hogy mi megigazulhassunk az ő igazsága által. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét. Tehát ez az a csere, amit most is felkínál nekünk Krisztus. Hogyha vágyunk rá, hogyha valóban érezzük a szegénységünket, ha valóban tudatában vagyunk a betegségünknek, akkor fogadjuk el ezt a gyógyszert. Hálás szívvel fogadjuk el ezt a gyógyszert, amit ő már 2000 évvel ezelőtt megszerzett számunkra. Amiért ő drága árat fizetett. Ne vessük meg, ne kicsinyeljük le, hanem örömmel és hálás szívvel fogadjuk el tőle, mint a gyógyulás egyedüli útját és egyedüli módját.